Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy készen áll az Egyesült Államok által támogatott keretterv alapján előre haladni a háború befejezésében, a vitatott kérdésekről pedig Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetni, írta meg a Reuters hírügynökség. Az ukrán államfő hangsúlyozta, az európai szövetségeseknek is részt kell venniük a tárgyalásokon. A hajlandó koalíciója előtt tartott beszédében Zelenszky arra szólította fel az európai vezetőket, hogy dolgozzanak ki egy keretet egy biztonsági erő Ukrajnába telepítésére, illetve támogassák őket addig, amíg Oroszország nem mutat hajlandóságot a mintegy 4 éve tartó háború befejezésére. Donald Trump tegnap a közösségi oldalán közölte, a tárgyalások után már csak néhány vitáspont maradt. Utasította Steve Witkoff külön megbízottját, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában, míg az amerikai hadsereg ügyeiért felelős államtitkár Dan Driscoll ugyanebben az időben ukrán tisztviselőkkel tárgyal. Az amerikai és ukrán delegációk vasárnap Genfben találkoztak, Dan Driscoll pedig hétfőn és tegnap Abu Dhabiban tárgyalt orosz tisztviselőkkel. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs. A találkozóval kapcsolatban az Index kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kitörése óta 3-szor, összesen 14-szer találkoztak. Csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandar Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító 4 napon belül teljesen leállhat, az újraindítás pedig hosszú folyamat. Szerbia példája mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani 2 kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult volna Szerbiába. Szijjártó Péter jelezte, mi magyarok természetesen segítünk Szerbiának, ennek részleteit tisztázzák ma Belgrádban. Magyarország és Románia szakmai politikai együttműködést indít a Paksi és a Cernavodai atomerőmű üzemidő meghosszabbításának ügyében, hogy a folyamatot a lehető leggyorsabban végigvihessék, jelentette be a tárca vezető még tegnap Bukarestben. Hangsúlyozta, mindkét országnak érdeke az atomenergia részarányának növelése. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak holnap a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13, 2027-re 14%-os minimálbér emelésről állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a magyar GDP 3 helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint között, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint között nőhetne, ha a munkaadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Már a holnapi kormányinfón tájékoztatást ígér a főváros finanszírozásával kapcsolatos kormánydöntésekről a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a főpolgármester levelében beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nem csak csőd közeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is. Karácsony Gergely a Budapestnek megígért pénzek kifizetését és az inkasszálás befejezését kérte a miniszterelnöknek címzett levelében. A tavaszi fagyok, a hűvös május, az aszály és az extrém hőingadozásokkal tarkított nyár miatt minden idők leggyengébb mennyiségét takaríthatták be az almatermelők, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közös körképéből. Becslésük szerint alig 160 ezer tonnányi alma termett, ez az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének mindössze a fele, egy átlagos évnek a negyede. Eddig legalább 18 ember meghalt a heves esőzések következtében Tájföldön, ahol hadihajókat és helikoptereket vetettek be a hatóságok a mentés segítésére. Az ázsiai ország déli részén 10 tartományt öntött el az eső a múlt héten, köztük a Malajzia határán fekvő, fontos kereskedelmi központnak számító Hatjai városát is, ahol 300 éve nem látott mennyiségű csapadék esett, 335 mm egyetlen nap alatt, írta a BBC. Végül az időjárásról. Délutántól szűnik a csapadék, addig még további esők jönnek, illetve az északi középhegység térségében havas eső, hó is húlhat a magasabb helyeken, sokfelé felélénkül megerősödik a szél, este aztán nagy területen csökken, szakadozik a felhőzet. A csúcshőmérséklet 5-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15:30-kor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Műsorunk elején Bíró Péterrel, az Egri Méhész Műhely Egyesület vezetőjével beszélgetek. Mi mindenre jó a méz?
A méz az rengeteg mindenre jó. Tehát az ember a történelem során gyakorlatilag az első édesítőszere volt, és mint ilyen az emberi szervezet ehhez hozzá van szokva, az emberi szervezetnek ez egy jó dolog a méz cukortartalmát hasznosítani, ellentétben a répa cukorral, ami nagyon sok kutatási eredményből tudjuk, hogy gyakorlatilag káros a szervezetre. Tehát azt gondolom, hogy aki meg tudja tenni, és van erre igénye, minél több mindenben helyettesítse a cukrot mézzel. Erre egyébként lehetőség van, mert a kávé, tea, kakaó, ezek mind nagyon jók mézzel, illetve a sütemények is jók mézzel, bár ott a méznek a kedvező hatása nyilván a sütés folyamán elveszik. Van akácméz, amiben heves megye gyakorlatilag nagyon jó, tehát nagyon jó akácosaink vannak, és nagyon szépek az akácmézeink, de repce, napraforgó mézek, amik jóval aromásabbak, mint az akácméz, nagyon sokan emiatt nem biztos, hogy szeretik őket, viszont felhívnám a repcemézre a figyelmét azoknak, akiknek eddig gondjuk volt az mézfogyasztás után, hogy gyomorsavuk esetleg gondot okozott, a repceméz nem savas, tehát azok ezt is bátran fogyaszthatják. Ezen kívül selyemfűméz, ez egy délalföldi gyomnövény, nagyon-nagyon jó méze van, de gyakorlatilag csak Magyarországon terem olyan mennyiségben, vagyis van ez az a gyomféle olyan mennyiségben, hogy méz van róla, tehát igazából hungarikumnak is lehetne nevezni, és ezen kívül hársméz, tehát ez is egy különlegesség.
Milyen típusú méhészeti termékek léteznek, és ezek mire használhatóak?
Méhészeti termékek köre egyébként egészen széles, tehát kezdve a viasztól, amit kozmetikai alapanyagokban használnak. Természetgyógyászatban nagyon sokan használnak propoliszt. A propoliszt egy nagyon erős gyulladás csökkentő anyag, kevesen tudják róla, de orvosilag igazoltan nagyon erős fertőtlenítő anyag, nem nagyon van olyan baktérium, ami megmarad például, ha a propoliszba kerül. A propoliszt a méhek egyébként gyűjtik, ők azt nem saját maguk termelik, a fáknak a rügyeiről gyűjtik össze, a kaptárból lehet bizonyos technikákkal kiszedni, igen kis mennyiségben, ezért viszonylag drága, és alkoholos oldatát árulják általában a méhésztársak, és például torokgyulladásra is egészen kiváló. A másik még ennél is kisebb mennyiségben létező, és ezért még drágább és különleges anyag a méhpempő. Ezt a méhek egymás táplálására, illetve az anyaméh táplálására használják. Ennek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag az összes vitamin megtalálható benne, ami az emberi szervezetnek szüksége van. Ezen kívül az aminosav tartalma is nagyon magas, illetve nagyon sok összetevője van, amit ma sem ismerünk igazság szerint, tehát nem tudjuk, hogy miből áll egészen pontosan, viszont nagyon-nagyon jó méregtelenítő hatása van az emberi szervezetre. Ezen kívül a méhmérget mostanában annyira nem használják, régen jobban használták, most már az emberek jobban félnek a mészúrástól, illetve az allergiás rohamoktól, viszont nagyon jó reumás panaszokra, ez is orvosilag igazolt, és régen ajánlották nem allergiás embereknek, hogy szó szerint szúrassák magukat mével, amikor ilyen gondjuk volt. Újdonságként igazából a méhészeti alaptermékeknek az egyéb más növénytermesztési alaptermékekkel való összekeverése úgymond divat mostanában, gondolok itt az aszalgyümölcsel összekevert mézekre, dióval, sőt én láttam fokhagymával összekevert mézet is, azt én nem kóstoltam meg, de állítólag az is, ezek mind természetgyógyászatilag használ dolgok gyakorlatilag. Ezen kívül a mézbor tartalmaz alkoholt, mégpedig viszonylag magas százalékban. Én a likőrborok kategóriájába tartozónak gondolom, tehát a mézbor édes, és magas 14-15 százalékos alkoholtartalma van, óvatosan fogyasszuk. Magyarországon viszonylag alacsony a hivatalos statisztika általi mézfogyasztás, de örvendetes az, hogy az utóbbi időben növekedett. Ennek ellenére, mivel szerencsére nagyon jó mélegelünk van, és nagyon sok méhészünk van, így a hazánkban megtermelt mézet a magyar fogyasztó nem tudja elfogyasztani, tehát ez képtelenség, úgyhogy a mézünk nagy részét továbbra is külföldi piacokon kell értékesítenünk.
A magyar piacon megjelentek a távol-keletről származó olcsó importmézek. Ezekkel a magyar méhészek hogyan tudják felvenni a versenyt?
Az utóbbi időben nagyon sokat hallhatott a mézfogyasztó, hát egyrészt a távol-keletről érkező esetleg olcsóbb mézekről, illetve hát a hamisított mézekről, ami szintén olcsó. Jelenleg gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a hatósági álláspont szerint a üzletekben megjelenő méz komoly mennyisége valamilyen idegen anyagot tartalmaz, ami a méz esetében azt jelenti, hogy hamisított. Most ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület úgy kívánja fölvenni a harcot, hogy irányítsuk a fogyasztók figyelmét a termelők felé. De hogy a termelő felé való bizalmat növeljük, illetve az ellenőrzöttséget megteremtsük, így az Egyesület megteremtette a mézzárszalagot, ami mögött gyakorlatilag van egy adatbázis, illetve egy állandó vizsgálati rendszer, tehát aki ebbe a rendszerről benne van és használ zárszalagot, szúrópróbaszerűen a mézeit az Egyesület leveszi, úgymond a virtuális polcról, és ezt egy akkreditált európai laborba megvizsgálja. Átadja. És ezek a méhészetben, a szakmai lapunkban megjelennek a vizsgálati eredmények. Örömmel mondhatom, hogy minden termelői mézünk kifogástalan minőségű volt. Úgyhogy minden fogyasztót arra kérek, hogy keresse ezeket a mézeket.
Tehát az Egyesület akkor abban is megpróbál segíteni, hogy a termelő és a fogyasztó így közvetlenül egymásra találjon.
Igen, ez volna az egyik fő célunk, hogy a mézek közvetlenül értékesüljenek. Gyakorlatilag csak ebben látjuk a garanciát arra, hogy valóban olyan mézet vesz a vásárló, amilyet ő akar, és amilyet végül is meg is fizet, mert a méz viszonylag drága termék.
Hogyan népszerűsítik a mézfogyasztást?
A mézfogyasztást nem csak rendezvényeken, hanem az Országos Egyesület igyekszik lapokban is népszerűsíteni, tehát főleg olyan lapokban, amit esetleg a hölgyek, illetve hát a család anyák olvasnak, mert nyilván akkor jut el több információ a családokhoz, illetve több ilyen nagyobb országos rendezvényünk van, aki mézet keres, az inkább méhésztől vegye. Tehát ebben pedig a zárszalag van mindenképpen a fogyasztó segítségére, aki tehát ezáltal jobban eligazodik laikusként a mézpiacon.
Somogyi Józsefné Máriával beszélgetek, karácsony szent ünnepére készülünk, és a karácsonyhoz szorosan hozzá kapcsolódik a finom mézes kalács. Milyen recepttel készültünk?
Egy nagyon egyszerű receptet hoztam, amit kezdő házi asszonyok, de gyakorló házi asszonyok is, akik általában idő szűkében vannak állandóan, nagyon egyszerűen elkészíthetnek. A receptem a következő. 15 deka cukor, 2 tojás, 4 nagy evőkanál folyékony méz, de nem langyos, bármilyen mézfajta, de a virágméz a legzamatosabb, legalábbis én szerintem. Szegfőszeg, fahéj vagy mézes kalácsfűszer, 5 deka margarin. Ezt gépi habverővel összekeverjük gyorsan, ez 2-3 percet vesz igénybe. Hozzáadunk 40 deka lisztet, amit elkeverünk 2 teáskanál szóda bikarbónával, és ezt az összekevert masszához 2 deci tejjel felváltva hozzákeverünk. Egy nagy gázsütőtepsit kibélelünk sütőpapírra, hogy még ne kelljen mosogatnunk se, és beleöntjük az összekevert masszát, megszórjuk durvára vágott dióval, mazsolával, és egy nagyon finom süteményt kapunk. Előmelegített sütőbe egy olyan 20-25 percig sütjük.
Mi a mézes kalács titka? Ugye azt szokták mondani, hogy akkor jó egy mézes kalács, ha sokáig puha marad és omlós. Hogyan lehet ezt a puhaságot elérni?
Általában a zsíradékok azok puhítanak rajta, és hosszú ideig frissen maradnak. Hát, ha a családtagok meg ne veszik időre. El lehet tenni dobozba, nem szárad ki, hogyha egy fém dobozba tesszük bele például, vagy becsomagoljuk alufóliába.
És ezt is díszíthetjük bármivel?
Így van. Mandulával, mazsolával, dióval, kinek ízlése szerint, sőt. Ha nem szórjuk meg a tetejét dióval, akkor úgy is szoktam készíteni, hogy bevonom csokoládéval. Így ünnepivé válik.
Elhangzott riportunkban Bíró Péterrel, az Egri Méhész Műhely Egyesület vezetőjével, valamint Somogyi Józsefnével beszélgettem.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Thank you.
sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da, da-da.
Műsorunk folytatásában Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát, a mézes kalács készítő mesterség történetéről kérdezem.
Magyarország területén az első mézes kalács emlékek a rómaiakhoz kötődnek. Aquincumban, mai Óbuda területén az ásatásokon kerültek elő olyan agyagból készült cserépformák, negatív minták, amelyeket nagyon nagy valószínűséggel valamilyen figurális sütemény készítésére használhattak. Tehát ez egy igen régi, igen ősi mesterség, és ennek a középkori folytatására aztán a 13. századtól vannak már konkrét írásos adatok Németország területéről, vagy német nyelvterületről. Magyarországra igazolhatóan és egészen biztosan a 17. században jutott el, vagy került el a mézes kalács készítésnek a szokása, a divatja, és a 17. században a felső magyarországi területeken Bártfán, Lőcsén, Eperjesen, Kassán alakultak meg az első mézes kalácsos céhek, tehát az első olyan szervezetek, amelyek már szakmai szervezetbe tömörítették a mézes kalácsos mestereket. És aztán a török kiűzését követően a 18. században terjedt el a keleti ország részben is az Alföldön. És érdekes módon az alföldi, az erdélyi mézes kalácsosság egy picit különbözik is a felföldi és a dunántúli mézes kalácsos mesterségtől, például abban, hogy a felföldi dunántúli mesterek nagyon sok német eredetű szót használnak az különböző szerszámok, eljárások, tésztaféléknek a megnevezéséhez, míg az Alföldön, Erdélyben sokkal több magyaros elnevezéssel találkozunk, tehát valószínű, hogy már itt a magyar területen keresztül ment egyfajta változáson ez a mesterség, a szókincse megmagyarosodott, és ebben a kicsikét megújult formában terjedt el aztán, vagy vált divatossá a török kiűzése után a 18. századtól. A regionális különbségek nem nagyon figyelhetők meg, tehát azért a dunántúli erdélyi formák között nagy különbség nincsen. Inkább apróságokban fogható ez meg, hogy például magát a mesterséget dunántúlon bábosnak nevezik, mézes bábosnak, és ez onnan jön, hogy az egyik leggyakoribb figura a pólyás babát vagy bábot ábrázoló mézes kalács volt. Vagy például a másik, hogy Debrecen környékén a legdivatosabb forma a kerek mézes kalács volt, amit debreceni tányérnak hívnak az egész magyar nyelvterületen, pontosan ezért, hogy Debrecenhez köthető talán ennek leginkább a divatja. De ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy mint minden a magyar népi kultúrában, ez is azért inkább egy egységes képet mutat, és a regionális különbségek csak picikék ebben.
Milyen fajta süteményeket és mézes kalácsokat készítettek a mézes kalács készítők, és ezeket a süteményeket hogyan készítették?
Alapvetően háromféle tésztát készítettek. Az első, amiről érdemes beszélnünk, tulajdonképpen a legfontosabb a névadó, maga a mézes kalács, amelyben szó szerint is van méz. Ez egy barna színű tészt, tehát a közismert mézes kalács. Lisztből, cukorszirupból, égetett mézből készítik a tésztáját. Hát aztán, hogy milyen receptekkel, ez aztán változik. Tehát családonként, mesterenként, és ezek természetesen titkosak, ezek a receptek, és családi hagyomány részét képezik, hogy hogyan áll össze. Sárospatakon például az egyik mester négyféle fűszert használt, csillagánizs, majoránna, szegfűszeg és fahéj. És ezeknek a megfelelő arányú keverése adta meg aztán a megfelelő ízét a kalácsnak. A barna mézes kalácsnak a jellegzetes formája az, amikor egy negatív faragott mintába öntik bele, vagy verik bele úgymond a tésztát, és utána ezt sütik ki, és egy domború, nagyon finoman megformált mintázatú sütemény jön létre. A leggyakoribb formák itt a huszár, a ló, a szív, a tányér, a kard, aztán az olló, sarló, címer, tehát gyakorlatilag ezek a formák variálódtak az egész magyar nyelvterületen, és magukat az ütőfákat, tehát azokat a negatív formákat, amiket fából faragtak ki, nagyon sok esetben maguk a mesterek, vagy a mesterek családtagjai készítették, de ugyanakkor tudunk arról is, hogy egy másik foglalkozással is összefüggésben van ez, mert az ötvösök nagyon sokszor készítettek a mézeskalácsosok megrendelésére ilyen negatív formákat, ilyen ütőfákat, mézeskalács mintákat. És ezek a 18.-19. század idejéből származó mézeskalács formák a magyar múzeumok gyűjteményeiben nagyon sok helyütt megtalálhatók, a Herman Otto Múzeumnak a gyűjteményében is nagyon szép darabok vannak ebből a tárgytípusból. Ettől különbözik az úgynevezett fehér tészta. Ez a második típus, amiben tulajdonképpen nincsen méz a tésztájában, fehér színű, lisztből, cukorból, szalalkáliból, tojásból készül, és ezt festéssel díszítik. Ez egy későbbi divat, az már akkor vált lehetővé a 19. század közepe második fele táján, amikor ételfestékek egyáltalán megjelentek, és ezeket a fehér tésztákat nem formákba öntötték, hanem a közismert konyhai bádog szaggató mintákkal szaggatták ki. Egyébként ugyanolyan formájúra, mint a hagyományos mézes kalácsot, tehát ugyanúgy szív, huszárló, baba alakokat készítettek, és aztán vagy ecsettel, pingálással díszítették, vagy pedig cukros habot készítettek, és azt nyomták rá egy zacskóból a tésztára különböző mintákban. Ezt ajzolásnak vagy ejzolásnak nevezték, és innen jött a neve is ennek a fehér tésztának, hogy ejzolt tészta. Na most hát az nyilván elképzelhető, hogy ez nem egy egészséges étel a sok ételfestéktől, de nem is azért készült, hogy megegyék, hanem ez egy reprezentatív tárgy, egy ajándéktárgy volt, méghozzá elsősorban szerelmi ajándék, hiszen a közepére nagyon sokszor vagy tükröt, vagy úgynevezett bilétet raktak. Ezeket a biléteket meg pesti nyomdászok készítették direkt a mézes kalácsosoknak nagy számban megrendelésre, valami kis egyszerű ábrával, és aztán, hogyha kinyitják a bilétet, ott volt benne a szöveg. Ilyen kis versecskék, hogy fogad hűne csekéséget, mint szívből eredt emléket. Vagy kedves lányka, amíg élek, tiéd szívem áldott lélek. Vagy szívküldi szívnek szívesen, vagy kicsi szívem, kicsi szám, néked minden jót kíván, és ehhez hasonlók is egyszerű rigmusok, egyszerű köszöntő versikék. Hát ezek nagy becsben tartott dísztárgyak voltak, és szerelmi ajándékok voltak valamikor a paraszti kultúrában. A harmadik tulajdonképpen a fogyasztásra, étkezésre szánt mézes kalács, aminek két formája volt, a teljesen díszítetlen kerek puszedli, és a hosszúkás vagy szögletes alakú stangli. Ezek voltak a tömegesen előállított és tényleg az étkezési célokat szolgáló sütemények.
A karácsonyfa, a csillag és mindenfajta ilyen modern szimbólumok pedig már a mai korunk vívmányai?
Igen, ezek az újabb divatok a mézeskalács sütésnek a reneszánszát jelképezik. Ugyanakkor az jellemző volt, hogy a karácsonyfát azt már a kezdetétől fogva díszítették figurális süteményekkel, mézes kalácssal. Tehát a 19. század 30-as éveitől, 1830 körültől van egyáltalán karácsonyfa Magyarországon, és amióta van, azóta hagyomány, hogy mézes kalácssal díszítjük. De a mézes kalács sütésének a mai újabb divatjához tartozik például az, hogy a barna színű mézes kalácsot díszítik fehér színű ráejzolt mintákkal, ami valamikor a hagyományos mesterségben nem volt egyáltalán jellemző forma.
És ha már gasztronómiai tulajdonságokról beszélünk, akkor arra is törekedtek, hogy ezek a mézes kalácsok sokáig fogyaszthatóak legyenek?
Igen, ez kifejezetten a sütés során dőlt el, hogy milyen lesz ez a mézes kalács, és attól függően, hogy mi volt a céljuk vele, háromféle színűre süthették. Volt a világos barna, a közepes és a sötét barna, és ez nem minőségbeli különbséget jelentett, olyan értelemben, hogy nem rossz vagy jó volt a világos vagy a sötét barna, hanem mind-mind különböző ideig eltartható, szárazabb vagy kevésbé száraz tésztát jelentett, mert a mézes kalács kalács sütésének a folyamata tulajdonképpen egy nagyon gyors és nagy lángon történő sütés volt. Külön olyan cukrász kemencét használtak, amiben több tepsi fért egyszerre. Az ejzolt, díszített, festett fehér tésztát tették mindig fölülre, és a barna tésztát tették alulra. Azt kapta meg jobban a láng, és nagy lángon maximum 6-7 percig sütötték. Gyakorlatilag inkább csak szárították a tésztát, és nagyon nagy odafigyeléssel be tudták állítani, hogy milyen színű tésztát süssenek.
Elhangzott riportunkban Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde a szerviták nagykáptalanjához. A közösségi alapítás karizmája a testvériség. A Szentatya fogadta Lettország miniszterelnökét és a balti állam nemzeti zarándoklatát. A remény bátorságával és a hit erejével térjenek haza. Karácsonyi hangversenyt rendeznek a Vatikánban december 12-én Leó pápa tiszteletére. Leó pápa lett nemzeti zarándoklathoz. A remény bátorságával és a hit erejével térjenek haza. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a lett miniszterelnököt, Evike Szilinát, majd a balti ország nemzeti zarándoklatának több mint 200 tagját. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdított, hogy vegyenek példát a római szentekről, akik a nehézségekben sem veszítették el a reményt. A régióban dúló konfliktus idején is helyezzék bizalmukat Istenbe. Az apostoli palota magánkönyvtárában fogadta 14. Leó pápa lett miniszterelnököt, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard gelegerésekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A szívélyes hangú megbeszélések során a felek örömmel nyugtázták a Szent Szék és a Lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokat. Kiemelték a keresztény hit és a katolikus egyház működésének pozitív hozzájárulását a lett társadalom javához. Áttekintettek továbbá néhány regionális és nemzetközi jellegű kérdést, különös tekintettel a béketörekvésekre, amelyek az ukrajnai háború lezárását célozzák.
Very happy to greet all of you on the occasion of your pilgrimage during this jubilee year.
14. Leó pápa örömmel köszöntötte a lett nemzeti zarándoklat tagjait, akik a szent év alkalmából érkeztek az örök városba, 100 évvel az első hivatalos római zarándoklatuk után. Jó látni, hogy életben tartják a zarándoklás hagyományát, és követik elődeik nyomdokait a hitben. A Szentatya háláját fejezte ki, amiért eljöttek Rómába, ami mindig is a keresztények otthona volt, hiszen a nagy apostolok, Péter és Pál itt tettek ragyogó tanúságot az evangéliumról, a hitvér tanúságát vállalva. A pápa azért imádkozik, hogy ihletet merítsenek tőlük és más római szentektől. Ők mindannyian megmutatták, hogy a remény nem csal meg, helyzetük bizonytalansága és az előttük álló kihívások dacára sem.
As you know, Pope Francis visited Latvia in 2018.
Ferenc pápa 2018-ban kereste föl Lettországot a nemzeti függetlenség 100. évfordulóján, és szólt a múltban átélt nehézségeikről. Mialatt a régióban zajló jelenlegi konfliktus felidézheti azokat a viharos időket, fontos, hogy valamennyien Istenhez forduljunk, és megerősítsen minket kegyelme, amikor hasonló megpróbáltatásokkal nézünk szembe. A remény, ami a Szent Év központi témája, nem azt jelenti, hogy mindenre választ kapunk, hanem sokkal inkább arra szólít minket, hogy helyezzük újra bizalmunkat Istenbe, és közelebbről kövessük Krisztust, hangsúlyozta Leó pápa.
In his speech at the presidential palace, Pope Francis spoke about the vital role the Christian faith played in your country's history.
Az elnöki palotában mondott beszédében Ferenc pápa 5 évvel ezelőtt rámutatott, milyen alapvetően fontos szerepet játszott a keresztény hit Lettország történelmében, idézve Zenta Maurinát, aki azt írta, hogy gyökereik az égben vannak. Leó pápa ezért hálás, amiért az elmúlt években még szorosabbá váltak a kapcsolatok Lettország és a Szentszék között. Külön örömére szolgált, hogy a miniszterelnök is eljött Rómába a nemzeti zarándoklattal. A remény bátorságot önt belénk, és nekünk azt a hit erényével kell párosítanunk, hogy a jelenre figyeljünk, és meglássuk, milyen sokféleképpen áld meg minket Isten itt és most.
In this regard, a pilgrimage has an important role in our life of faith, for it gives us the time and space to encounter God more deeply.
Ebből a szempontból a zarándoklat fontos szerepet játszik hitéletünkben, mert időt és helyet kínál arra, hogy Istennel mélyebben találkozzunk. Eltávolít minket a hétköznapok rutinjától és zajától, megadja a teret és a csöndet ahhoz, hogy világosabban meghalljuk Isten hangját. Leó pápa arra buzdította a lett zarándoklat tagjait, hogy használják ki ezt a lehetőséget az imádságra, és nyíljanak meg Isten kegyelme előtt, hogy hitük megerősödjön, és megadja nekik azt a békét, amit a világ nem adhat meg. Szeretett hazájukba visszatérve ne feledjék, hogy nem ér véget a zarándoklat, hanem annak magvai gyökeret kell, hogy verjenek mindennapi apostolkodásukban, és gyümölcsöt kell, hogy hozzanak életükben. Ezáltal a lett helyi egyház továbbra is az öröm és a remény forrása lesz az ország minden lakója számára. Zárta beszédét Leó pápa a lett zarándokokhoz, majd Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva szívből jövő áldását adta rájuk, szeretteikre, különösképpen a betegekre, az idősekre és a gyermekekre, életüket Isten kezébe ajánlotta.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. God bless you all.
Leó pápa a szerviták nagy káptalanjához. A közösségi alapítás karizmája a testvériség. A ti legsajátosabb karizmátok a testvériség, mert benneteket nem egyetlen alapító hozott létre, hanem egy héttagú, valóban evangéliumi csoport. Fordult Leó pápa a szerbita rend nagykáptalanjának 61 tagjához, akiket november 24-én hétfőn délben fogadott a Vatikánban 215. rendi nagygyűlésük alkalmából.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében béke veletek, jó napot mindenkinek, Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya a szerbita nagykáptalan részvevőit, és jelezte, hogy örömmel találkozik velük a 215. általános rendgyűlésükön. Ez a találkozó a forrásokhoz való visszatérést és egyben a jövőbe tekintést is jelképezi. A kettő ugyanis nem választható el egymástól. Minél messzebbre megyünk vissza eredeteinkhez, annál inkább képessé válunk a teremtő munkára és a proféciára.
La prima sorgente a cui tornare sempre è il Vangelo.
Az első forrás, amelyhez mindig vissza kell térni, az evangélium, húzta alá a Szent Atya. Az alapítók számára meghatározó szabály mindig az evangélium volt. Minden más szabály csupán az evangélium kifejeződése és a teljes megélésének eszköze. Ahogy Ferenc pápa írta a megszentelt élet évére, 2014-ben írt apostoli levelében, Krisztus volt az ideáljuk, hogy teljesen ragaszkodjanak hozzá, odáig menően, hogy Pál apostollal együtt elmondhassák, számomra az élet Krisztus. A fogadalmaknak abban állt az értelme, hogy a szenvedélyes szeretetüket a gyakorlatba is átültessék azok révén. Először is térjünk vissza az evangéliumhoz. Foglalta össze első gondolatát Leó pápa.
Il secondo ritorno è alla regola. Per voi quella di Sant'Agostino.
A rendi élet második forrása a regulához való visszatérés, amely számukra Szent Ágoston regulája. Utalt Leó pápa a hét szervita alapító döntésére, akik az Ágoston rendiek reguláját tették meg saját eszményük alaptörvényének. A regula irányít aztán tovább a konstitúciókhoz, az alapszabály értelmezéséhez és a rend történetéből származó lelki örökséghez. Ezek a források bizonyos értelemben az egzegetikai, azaz szent írás értelmezési kulcsot kínálják a szervitáknak, amellyel a lélek által olvashatják és értelmezhetik Isten igéjének üzenetét.
Infine, il terzo ritorno è all'ascolto del grido dei poveri.
Végül a harmadik forrás a szegények kiáltásának újbóli meghallgatása. Ez egy visszatérés a mostani kegyelmi időhöz, mint Kairoshoz, amelyben értelmet nyer mindaz, amit az Úr adott a rendnek. A nagykártalani találkozójuk választott témája nagyon jól kifejezi ezt. Szolgálnak lenni egy polarizált világban, hogy a különbségei megbecsülésével építjük azt, ami egyesít minket. Leó pápa e három forráshoz való visszatérés legjobb megtapasztalásához a hagyományokra jellemző három eszközt ajánlotta, nem is csak alkalmi jelleggel, amelyek pedig a testvériség, a szolgálat és a máriás lelkület.
In merito al primo, la fraternità, colpisce che l'ordine dei servi di Maria.
Az első eszköz a testvériség, amely a szerviták, vagyis a Mária szolgálóinak szinte egyedülálló vonása a szerzetesendők történetében, hogy nem egyetlen alapító, egy karizmatikus vezető, hanem hét barátból álló csoport, egy valóban evangéliumi csoport körül született meg. Az alapító tehát nem egyetlen személy, hanem több ember, akiket Krisztusban erős barátság kötött össze. Ez a mai világban egy különleges feladatnak és hivatásnak a jele, ez pedig a testvériség megélése és megvalósítása, különösen ott, ahol az embereket megosztják a konfliktusok, a vagyon, a kulturális különbségek, a faji vagy vallási hovatartozás. Mindezek jegyében a szerviták hivatása, hogy a barátság és a béke hordozói legyenek, ahogyan azt a hét alapító tette a városukban, Firenzében, ahol egy testvérgyilkosságig megosztott légkörben a megbékélés és a szeretet hírnökeivé váltak.
E questo ci porta al secondo mezzo, il servizio.
A Leó pápa ajánlott a második eszköz a szolgálat. A rend első tagjai ugyanis úgy döntöttek, hogy szolgák lesznek. Így is nevezték magukat, és hogy maga az alapítás első lépéseit a bigallói Fonte Viva kórház szegényházában kezdték meg. Az alapítók itt a betegek, a zarándokok és a szegény nők szolgálatában álltak, minden idejüket és minden vagyonukat nekik szánták oda, hogy nincstelenül kövessék a nincstelen urat. A szenvedés sebei közt Istennek nyújtott szolgálat tapasztalata vezette őket hamarosan arra, hogy találkozzanak vele a Szenárió hegyen folytató szemlélődésben, az Istenben egy szív és egy lélek spiritualitásával. Az evangélium szerinti élet ugyanis szenvedi Isten és az emberiség iránt, amely arra vezet, hogy ugyanolyan intenzitással szeressük a mennyet és a földet is. Mert csak is ebben az egységben születnek és érnek be a helyes döntések, amelyek ma, mint egykor, lehetővé teszik, hogy jelen legyenek ott, ahol testvéreink a leginkább sebezhetőek. Ebben az értelemben a pápa, a szegények, a bevándorlók, a foglyok, a betegek szolgálatára bátorította őket, de azt is kérte, hogy kötelezzék el magukat az átfogó ökológia előmozdítására, a teremtés védelemben, valamint az emberek védelmében.
Veniamo al terzo mezzo, la spiritualità mariana.
Végül a harmadik ajánlott eszköz a máriás lelkiség. A rend legkorábbi története a hét alapítónak a Precipui Amatores Domini Nostri, vagyis a nagyasszonyunk különleges szerelmesei nevet adta. Továbbra is szolgálják a Mária iránti tiszteletet és odaadottságot az egyházban, amely Isten igéjén alapul, szilárd teológiai és egyháztani vonatkozásokkal. Ebben a tekintetben dicséretes a rend munkája, amelyet a Marianum teológiai karon folytat, illetve amit a rájuk bízott számos Mária kegyhely lelkipásztori gondozásán keresztül végeznek. A kereszt tövében álló erős és hűséges Mária mutassa meg nekik, hogyan álljanak a világ nagyon sok keresztje mellett, ahol Krisztus ma is szenved testvéreiben, hogy vigasztalást, közösséget, segítséget nyújtson, a szeretet drága kenyerét adva nekik, ahogy a szerbiták rendtartományának bevezetője is szól róla. Végül Leó pápa megáldotta a szerbita nagykáptalan tagjait, és Isten anyjának közbenjárását kérte számukra. Karácsonyi koncert a Vatikánban december 12-én Leó pápa tiszteletére és az ő jelenlétében. December 12-én pénteken 18 órakor a vatikáni 6. pál aulában Riccardo Muti karmester vezényletével karácsonyi koncertet adnak 14. Leó pápa tiszteletére és az ő jelenlétében. A zenei est tisztelgés a Szentatyának péteri szolgálata kezdetén, karácsony ünnepén, amely az első olyan nagy ünnep, amelyen már pápaként vesz részt. A karácsonyi koncert egyúttal értékes lehetőséget jelent annak a közösségnek, amely a Szentatya mellett dolgozik, és az ő péteri küldetése szolgálatában áll. A karmester Riccardo Muti és a zenekar, a római kúria, a dikasztériumok képviselői, a szentszék munkatársai és a rendezvény vendégei is mindnyájan karácsonyi üdvözletüket fejezik ki 16. Leó pápának. A koncert programjában elhangzik Luigi Cherubini 1825-ben komponált 10. Károly koronázására írt mise. Riccardo Muti vezényli az általa alapított Luigi Cherubini ifjúsági zenekart. A zenekart a Szénai Dóm Guido Kigi Saracini kórusa kíséri. A koncert alkalmából Leó pápa átadja Riccardo Muti maestrónak, karmesternek a 2025-ös Ratzinger díjat. A Ratzinger díjat minden évben a kultúra és a művészet kiemelkedő személyiségeinek ítélik oda. Riccardo Muti mester, akit világszerte az egyik legnagyobb karmesterként tartanak számon, baráti és kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot ápolt 16. Benedek pápával, művészetének nagy tisztelőjével. A Szentatya Leó pápa örömmel fogadta a kezdeményezést, reméli, hogy ez lehetőséget kínál arra is, hogy felhívjuk a figyelmet az oktatási vészhelyzettel kapcsolatos tudatosságra, elkötelezettségre és szolidaritásra, különös tekintettel a beiskolázásra. Összességében a világon 60 millió gyermek és fiatal nem jár semmilyen iskolába, míg 160 millió kiskorú nem jut hozzá középfokú oktatáshoz. A koncertet a Gravissimum Educationis, Kultúra az oktatásért pápai alapítvány szervezi a Szentszék kulturális és oktatási dikasztériumának védnökségével. A koncert fő támogatója a Galileo Alapítvány.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, melynek címe www.vatikannews.va. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Rákos Sándor, Dániel imája. Oroszlánok, szűk vermébe vettettem, bennem lakó lélek, szabadíts meg. Láncsával, csiddával virrasztanak felettem, fordítsd hegyüket vissza szívéhez ellenségeimnek. A kegyelmes király lám, mély kegyetlen, milyen elveszejtő próbát eszelt ki. Bennem lakó lélek, hozzád kiáltok te egyetlen, te tudsz engem vagy senki más a gödörből kivenni. Csigákban leomló haj, méltóságos szakál, aranygyémánt ékszer, cifra köntös csatok. Mit ér a vadak ellen? Vajon útjukba áll nevem, nagy tisztségem, az, hogy a fáraó pohárnoka vagyok? Amit szereztem a tróntövén, árulások, ármánykodás helyén, íme, már nem enyém. Mindjárt megmondják-e rőt sörényű pajtások, mit ér közöttük az udvari lelemény? Még jó szerencse, hogy hitem meg nem tagadtam. Hatalmas Jehovám hangja elől fülem nem tömtem be viasszal. E szörnyű sziklalakban ugyan mit kezdhetnék magammal, nélküle? Így hát harmadszor is, lélek, hozzád kiáltok. Te légy szabadítom, ne fáraó kegye, kinek egyik szeme áldás, a másik átok. Ha akar, gondoskodjék, hogy terhem elvegye.
Elhangzott Rákos Sándor, Dániel imája című verse, elmondta Fehér István színművész. Rákos Sándor magyar költő, műfordító, esszéíró, kiadói szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, Kelmenházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson és Nyíregyházán végezte. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1942 és 44 között a Közgazdasági Egyetemre járt. 44 és 45 között a Nyírségi Magyar Népmunkatársa volt. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a Moképp sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. 49 és 51 között a Révai, majd a Szép Irodalmi Könyvkiadó szerkesztője volt. 1951-től szabad foglalkozású író. Első kötetei tragikus, lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lirájának jellegzetessége a protestáns, zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörte című gyűjtemény az öregséggel birkózva formálja képpé egy életsummázatát. 1999-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, add, hogy lelkiismeretem azt tanúsítsa, szeretem testvéreimet, hogy van bennem testvéri szeretet, mégpedig nem színlelt, hanem őszinte, vagyis, hogy őszintén keresem testvérem javát, és ezért nem várok tőle semmiféle ellenszolgáltatást, csupán üdvösségét. Uram, add meg nekem a testvéri szeretetet, és színed előtt add meg ezt, ott, ahol te látsz. Add, hogy amikor szívem igazi ítéletét kérdezem, ezt a választ halljam. A testvéri szeretetnek a jóság gyümölcsét rejtő gyökere valóban bennem van. Akkor bizakodhatom benned, és te megadod nekem mindazt, amit kérek, mivel megtartom parancsaidat.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,